Drága Istenünk, köszönjük, hogy nagy a te szerelmed, hogy nem mérhető mértékkel is elegendő minden bűnünkre. Köszönjük, hogy te kegyelemmel közeledtél felünk, hogy életet adj, hogy megválts minket, hogy a te fiad vére így hozott sokaknak üdvösséget. Köszönjük, hogy ma este is erről a kegyelemről emlékezhetünk. Hogy kegyelemből van üdvösségünk. És azért dicsérünk téged is. És köszönjük ezt neked. Kérünk, hogy te add meg az ige hirdetőt, hogy a te lelked által, a te erőddel tudja a te ígédet tanítani nekünk. És kérünk arra, hogy a mi szívünket pedig tedd befogadó földé, hogy ott a te igéd sok gyümölcsöt teremthessen. Hogy a te örömöd, a te békességed, a te szereted, a te kedvességed egyre inkább átragyogjon rajtunk. Köszönjük, hogy a te nevedben gyűlhetünk itt össze. Amen. Most szeretnénk megkérni Miklóst, hogy
honnan?
Ahonnan szeretnél.
Ahonnan
parancsol. Ez egy ilyen nagyon kis könnyű állvány. Oda lehet inni, ahova.
Itt hátad volt. Jó.
Megy a felé?
Szeretettel köszöntök mindenkit, remélem, hogy ekkora teret még be tudok kiabálni, talán mindenhova elhallatszik a hangom, nincs olyan túlerős hangom. Néhány gondolatot hagy mondjak bevezető magunkról, magamról. Én a Magyarország Evangéliumi Testvér Közösség méltóságnak, a templomának vagyok lelkipásztora itt Kispesten, metodista hitvallású gyülekezet, ugye több irányzata van a metodizmusnak Magyarországon, ez az egyik ága, ami hosszú, talán közel 100 éves múltra tekint vissza itt Kispesten. századfordulón már voltak metodisták, ha nem is ott, ahol most vagyunk, ami egyébként régen egy kocsma volt, ma egy másfajta szolgálatot adunk, vagy szolgálunk az embereknek. Ha minden igaz, akkor még emberhalál is történt a söntésben, most pedig az óemberhalála történik, ha reményeink nem csalnak meg bennünket. Családomból elkísértek egy párra, nekünk 9 gyermekünk van, feleségem Ildikó kísért el engem, aki matematika énekszakos tanár, Sámuel fiam, aki zenész, és Mériám, aki pedig francia szakos az ELTE-n, hát ők képviselik a népes családomat. Talán nem lett volna jó, ha lerohanjuk ezt az épületet ennyien. Én szoktam mondani viccesen, hogy olyanok vagyunk, mint a megszálló szovjet hadsereg, vagy a volt szovjet hadsereg, úgyhogy így jár az, aki meghív bennünket valahova. Ugye a ma esti Allianz imahét témája egyedül kegyelemből, és ez a reformáció egyik felismerése, hogy nem adhatunk semmit azért, hogy Isten elfogadjon bennünket, de talán majd a gondolatsor végén mégiscsak eljutunk oda, hogy mégiscsak kell adni valamit az örökkévalónak. Én kíváncsi ember lévén megnéztem, hogy ki az, aki összeállította a mai est programját, mert arra gondoltam, hogy nem véletlen az, amit leírt, és nyilvánvaló, hogy valami inspirálta őt abban, hogy azokat a gondolatokat fogalmazza meg az ajánlóban, amit megfogalmazott. Magdalena Paulusról van szó, aki egy ügyvéd, legalábbis az én információim szerint egy jogvédő, aki a nők jogaiért, a menekültek jogaiért, a kitaszítottak jogaiért és a marginalizált ember jogaiért küzd. És ezért nagyon izgalmas nekem az a téma, amit kaptam, Mészáros Kálmán, baptista lelkipásztor testvér osztott be bennünket, hogy ki mikor szolgál. Úgyhogy lehet, hogy ez véletlen volt, vagy lehet, hogy direkt, mert te tudtad, hogy ki ez az illető, én nem tudtam. Szóval egyedül kegyelemből, és az izgatott engem, hogy ugye az örökkévaló Isten az ő elfogadó szeretetét egyedül kegyelemből adja. Vajon ez csak az ő privilégiuma, az ő sajátossága, hogy ő rá jellemző az, hogy kegyelmes, vagy pedig ez egy olyan ajándék, lelki ajándék, amit mi emberek is, az ő fiai, gyermekei is megkaphatunk, vajon eljuthatunk oda, hogy az Isten képűségnek ezt a tulajdonságát, formáját is gyakorolni tudjuk, hogy ez csak a jó Isten tulajdonsága, és nekünk embereknek más módon kell ehhez a kérdéshez viszonyulnunk. Az az ige, ami alapján nekem most gondolkodnom kellene, ez megtalálható egyfelől a Máté evangéliumának 11. részéből a 25. verszaktól kezdődően a 30. verszakig. El fogom ezt olvasni, mert ennél jobb prédikáció nincs, mintha az ember Isten igéjét felolvassa, de szeretném majd a másik kijelölt igét is felolvasni, ami a Biblia első részében van, amit sokan Ószövetségnek hívnak. Én nem szeretem ezt a kifejezést, én a Biblia első részét szeretem, és a második részét, és mindenképpen szeretnék arra utalni, mert egy fokozatosságot vélek felfedezni a kettőbe, és a Biblia első részében található gondolatok javára. Tehát az az ige szakasz, amit számunkra Magdaléna Paulus javasol, az Máté evangéliumának 11. részében a 25. verszakkal kezdődik eképpen. Abban az időben szólt Jézus, és mondta, hálákat adok neked, atyám, mennynek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. És ha még nem unjuk az igét, remélem, hogy nem így van, akkor szeretném elolvasni a másik igét is, ez pedig az Exóduszban található a 34. részben, a 6. versszakban, és voltaképpen ezen keresztül szeretnék gondolkodni Jézus gondolatsorára, Jézus hálaimájára, amit értünk, ha jellemző ránk mindaz, amit ő megfogalmazott, elmond az atyának. Tehát Mózes 2. könyvének 34. részéből a 6. versszakot engedjétek még meg, hogy elolvassam. És az Úr elvonult ő előtte, és kiáltotta az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Talán mindannyiunk számára evidens, hogy mi az, ami történt ezelőtt a kijelentés előtt, de ha véletlenül nem emlékeznénk rá, nagyon röviden hagy emlékeztesselek benneteket, hogy mi is az az előzmény, ami miatt elhangzik, ha tetszik, ez a gondolatsor. Mózes fönt van a hegyen, és megkapja a törvény tábláit, majd mire leérkezik, meggondolja a nép az egész Exóduszt, és önmaga számára önt egy bálványt, egy istent, és ebben részt vesz a hívő gyülekezet, részt vesz Áron, részt vesz Mirjám, gyávaságból vagy megfontolásból, nem tudjuk, ne ítéljük el őket. Lehetséges, hogy azt gondolták, hogy ez a kisebbik rossz, és lehet, hogy majd, ha ezt megöntötték, akkor lehet valami kézzelfogható formában közvetíteni az érthetetlen és láthatatlan Istent, mire lejön Mózes, egy megvadult, öröngő tömeget lát. És azt hallja az örökké valótól, nem akarom a véres jeleneteket elmondani, hogyan tisztítják meg a gyülekezetet, de azt hallja az örökké valótól, hogy innentől kezdve nem megy velük az ő arca, hanem majd az ő angyala fog menni velük. Lehet, hogyha én most itt megkérdeztem volna, hogy szeretnék-e a testvérek, vagy akik jelen vannak, hogy egy angyal üljön le közénk, bizonyára azt mondta volna mindenki, hogy ne szeretnénk, de jó lenne, hogyha angyalok is ülnének, bár azt mondja a Szentírás, hogy a vendégfogadásról ne felejtkezzünk el, mert tudtunkon kívül néha angyalokat is megvendégelünk, hogy milyen neműeket azt nem tudjuk, de valószínű, hogy angyalok is jöhetnek. Szóval én azt gondolom, hogyha én ezt megkérdezem, mindenki örömmel azt mondta volna, hogy igen, jó lenne, ha egy angyal itt lenne közöttünk. Pál apostol beszél arról, hogy a Krisztus szerelmétől semmi sem tud bennünket elválasztani, még mennyből jövő angyal sem. Tehát lehet arra gondolnunk, hogy Mózes bölcs előrelátással azt gondolta, hogy ez nem egy elegendő közösség az ő és az ő kihozott népe számára, hanem van jobb, van nagyszerűbb, van valami olyasmi közösség, vagy van egy olyan valaki, akivel közösséget lehet építeni, ami minőségbeli különbséget jelent attól, ha egy angyal megy velünk, vagy ha az örökkévaló Isten jár velünk. És azért könyörög, hogy legyen kegyelmes az örökkévaló. Azt mondja a örökkévaló, hogy majd eldöntöm, hogy mi lesz a ti sorsotok, de gyere fel hozzám, és ismerjük a történetet, Mózes óhajtja látni az örökkévaló arcát, azaz óhajtja látni az örökkévalót úgy, ahogy van. Az eredeti szövegben a kegyelem az egy olyan kifejezés, amiből elindult egy nagyon szép mozgalom, legalábbis rokon értelmű ezzel a kifejezéssel, a haszid mozgalom, amely egy megújulási reform mozgalom volt, amikor is a kegyelem, ami nem egy olyan mi értelmünk és mi felfogásunk szerinti kifejezés, hogy valaki, aki bűnös, na jól van, megkegyelmezek neki, hanem valami ilyesmit jelent ez az eredeti gondolatban, lehajolni, mélyre hajolni ő hozzá. Egyszer Jungot megkérdezte valaki, vagy helyesebben, bocsánat, nem Jungot kérdezte meg, hanem az ő előszavában olvastam egyszer valahol, hogy egy rabbihoz oda megy valaki, és megkérdezi tőle, hogy rabbi, mostanában miért nincsenek csodák? Mi az, ami miatt nem történik semmiféle csoda a mi életünkben? És azt mondta ez a rabbi, azért fiam, mert elfelejtettünk lehajolni. Elfelejtkeztünk erről a kifejezésről, ami a kegyelmet körbeírja. Ez egy 17.-18. századi mozgalom, a haszidizmus, vagy a haszid mozgalom, bár nagyon érdekes, hogy a Krisztus előtti második században a Makabeus korabeli felkelésnél is haszidokról beszél, és így nem csak a 17.-18. században él ez a mozgalom, hanem újból és újból visszatérő gondolat, mint ahogyan a reformáció újból és újból visszatérő gondolat, ami nem másról szól, mint vissza az örökkévaló Istenhez, vissza oda a hegyhez, hegyre, ahol lehet azért lobbizni, bocsánat ezért a mai kifejezésért, hogy ne az angyal jöjjön, hanem az örökkévaló Isten tartson velünk. Vajon, ha én megkérdezném most, csupa kérdéseim vannak ma este, és lassan már egy interaktív istentisztelet lesz, megkérdezném, hogy ha azt mondom, hogy jó Isten, miért jó az Isten? El tudnánk-e mondani nekem? Talán emlékszünk rá, Jó Sándor elég híres ébredési lelkipásztor volt, neki van egy gondolatsora erről, és hát azon gondolkozik, hogyha föltennénk ezt a kérdést, hogy miért jó az Isten, mit tudnátok mondani, úgy mindenért? Ez a legsemmit mondóbb gondolat. Meg tudnád-e konkrétan fogalmazni, aki ma itt ülsz, miért jó Isten? Oda megy Jézushoz a gazdag ifjú, jó mester, mi jót cselekedjem, hogy a mennybe jussak. Miért mondasz engem jónak? Kérdezi Jézus. Mi az, ami a te számodra jó Istenben? Hol van az érintkezési pont? Neked is lepellel kell járnod az arcod előtt, mint Mózesnek, mert láttad az Urat megdicsőülni, aki elmondta, hogy nagy kegyelmű, irgalmas, hosszantűrő, kegyelmes, hesed szó van ott, vagy haszid, ha tetszik, lehajol, nem olyan formában hajol le, mint egy olyan ember, aki leereszkedik valakihez. Ugye a magyar nyelv elég gazdag ilyen szempontból, és sok szavunk van arra, hogy megpróbáljuk körbeírni, körülírni ezt a gondolatot. Nem leereszkedésről van szó, hanem arról, hogy nagyvonalúan, szeretettel, érdek nélkül, kegyelemből, hitáltal, ha tetszik. Vajon ez az isteni jellemző megtalálható-e bennünk, megtalálható-e a mi lelkünkben, a mi indulatainkban, a mi gondolkodásunkban, a mi hétköznapjainkban? Vajon véletlen, hogy reformátor elejünknek föl kellett fedezni az egyik szolaként, hogy igen, egyedül kegyelemből. Egyedül kegyelemből tart meg az örökkévaló Isten. Mit adott neked kegyelemből, Isten? Végig tudnánk-e gondolni ezt? Nem kell most rá válaszolni, kiki hazamegy, végig gondolja, de ha én ezt föltenném, vagy magadnak fölteszed, magunknak föltesszük, mi az, amit ő adott kegyelemből? Úgy mindent? Vagy van valami konkrét dolog, amiért te hálás lehetsz? Igen, megkegyelmezett nekem az örökkévaló Isten. Azért fontos ez a kérdés, mert ezen az optikán keresztül lehet látni, vagy nem látni azt az örökkévaló jelenlétet ezen a földön, aki fölhozza napját jókra, gonoszokra egyaránt, ad esőt, ad áldást mindenkinek. Vajon szerintünk is adni kell mindenkinek? Vagy mi azt majd eldöntjük, hogy kinek adjon ő? Egyszer egy, ha már a haszidoknál tartok, bocsássátok meg, tőlük fogok egy példát hozni. Az egyik rabbihoz oda ment a növendéke, és megkérdezte, hogy hogy lehet az, rabbi, hogy a gólya haszid, mert védi, szereti, kegyelmes a fiókáihoz, és mégis tisztátalan állat. Hát ez hogy lehet? Hosszasan elgondolkozott a rabbi, és a következőt mondta: azért, fiam, mert csak az övéit szereti. Nekünk is van ilyen mesénk, ismerjük, én nagyon szeretem a meséket, az nagyon sok igazságot tartalmaz, és szerintem a mesék többségét, 80-90%-át nem is gyerekeknek írták, hanem nekünk felnőtteknek. Rengeteg olyan gondolat megfogalmazódik benne, amit talán nem merünk a hétköznapi kommunikációnkban elmondani egymásnak. Nekünk is van ilyen mesénk a pillangókról és a virágokról. A sárga pillangót csak a sárga tulipán óhajtja befogadni, a piros csak a pirosat. És nagyon szép a mese, mert egyik sem akar védelmet kapni a zuhogó esőben, mert ha a testvéreit nem fogadják be, akkor őt se fogadják be a hasonló színű védelmet nyújtó virágok. Mese szerint úgy megtetszett ez a napnak, hogy azonnal kisütött és elűzte az esőt. Nem ilyenek vagyunk egy picit? Vajon az örökkévalóság dimenzióját értjük mi egyáltalán? Aki azt mondja, hogy igen, nem mond igazat. Szerintem nem. Egy-egy szeretkéjét megértjük, pirosat, sárgát vagy zöldet. Mi a piros részét befogadjuk, a zöldet nem. Ha valaki nem keresztény, akkor rögtön felhúzzuk, vagy feltartjuk a kezünket, távozz tőlem, Sátán, és sűrűn kereszteket vetünk, vagy buzgón imádkozunk, nehogy ránk fröccsenjen valami olyasmi, ami eltántorít bennünket az örökké való Istentől. De hisz a kegyelmes, ragyogó, ábrázatú Úr, aki hosszantűrő, aki Mózessel tárgyalt, aki azt várja el, hogy Mózes könyörögjön a népéért, nem azt várta el, hogy kiírtsa őket. Nagyon izgalmas ez a történet ilyen szempontból is. Azt várta el az ő szolgájától, hogy könyörögjön, és szinte piszkálta őt, hogy kiírtom az én népemet, Uram, akkor engem is írtsál ki, mondja Mózes, vagy törölj ki a te könyvedből. Miért nem mondta azt Mózes, Uram, milyen igazad van, majd belőlem egy jó népet csinálsz, nagyszerű, milyen jó lesz, igen, igazad van, Uram. Én mindig önmagamra ismerek ezekben a gondolatokban. Vajon egyedül kegyelemből, egyedül az alázatos, érdek nélküli, szerető Isten, aki átölel, aki logikus mindenében, teremtésétől kezdve, abban, hogy hogyan kormányozza ezt a világot, egy dologban logikátlan. És ez az ő kimondhatatlan nagy szeretete és irgalma. Kire inspirál ez engem és téged? Vajon milyen szemüveggel nézem innentől kezdve a világot? Köteles Isten jó levegőt adni? Nem. Köteles jó vizet adni? Nem. Köteles Jóbot meggyógyítani? Nem. Köteles Lázárt feltámasztani? Nem. Jézus Krisztusban. Akkor mi végre teszi ő ezt? Nem lehet ezt másként megfogalmazni, csak úgy, hogy egyedül kegyelemből. És többféle kegyelme van az örökkévaló Istennek. Van egy általános kegyelme, amivel megóvja ezt a világot, hogy a vesztébe rohanjon. De van egy személyre szóló, neked és nekem szóló meghívása, amely kegyelemből adatott, amiért drága árat fizetett az örökkévaló Isten, mert Jézus Krisztusban eljött legközelebb, ameddig eljöhetett, talán a kezével takart be bennünket, ugyanúgy, mint Mózest, mert rárontana az a szentség, ami szentségtelenségünkre, ami bűnünkre, és ezért kellett Jézusnak bűnné lenni, mi érettünk. Milyen szavunk van erre? Abban reménykedem, vagy azon gondolkoztam, hogy nem lehetne a kegyelem optikáján keresztül nézni a világot, nem a leereszkedés optikáján, nem azon az optikán keresztül, hogy én különleges lennék, hanem abban az értelemben szeretnék nagy lenni, hogy mások szolgája vagyok. Mert ezt tanultam Krisztustól, ezt tanultam az örökkévaló fiútól, aki nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Akkor én mit tekintek zsákmánynak? Mi az, amiből következően én nem tudok alázattal lehajolni kegyelemmel, kegyelemből? Így befejezésül, hogy olvassak föl nektek Márai Sándortól valamit, talán nem megszentségtelenítése az igének, hogyha tőle is hallunk valamit, ő a 1900-as éveknek volt a nagy gondolkodója, és arra bátorít bennünket, hogy legyünk alázatosak, és fontos az önismeret. És erről egy pár gondolatot hagy olvassak fel. Azt kérded, mi az igazság? A gyógyulás. Az örömre való képesség módja. Megmondom, fiam, megmondom két szóval. Alázat és önismeret. Ennyi a titok. Alázat talán túlságosan nagy szó. Ehhez már kegyelem kell. Kivételes lelki állapot. Amen.
szépen köszönjük Miklós testvérünknek a bátorító igehirdetést, és most folytassuk is tovább a szívünkben. Gyakran, amikor imádságra kerül a sor, mi szeretjük azt, hogy kisebb csoportokban 2-3-4 fővel összefordulunk, és akkor ott imádkozunk együtt. Úgyhogy az igehirdetés nyomán most arra hívnám itt a gyülekezetet, hogy először is adjunk hálát. Ilyen kicsit hűvös van, és későn lett bekapcsolva a fűtés. Tehát, hogy adjunk hálát, ahogy hallottuk, hogy miért is jó Isten, mi az, amit neki meg kell csinálnia, és mi is az, amit kegyelemből, jóságából megtesz. Hiszem, hogy tényleg olyan sok minden van, ha belegondolunk, amit az ő jóságából kapunk. Az egészségünk, a családunk, a meleg otthonunk, van mit ennünk, és a többi. Úgyhogy most egy 6-8 percet töltsünk így kisebb csoportokban, imádsággal, hálaadással, aztán pedig majd egy újabb témát hozok még imádsághoz. Látom, nyugodtan mozgassátok a széket, álljatok föl.
Köszönöm,
Hogy Miklós kiemelte, hogy a kegyelemben van egy ilyen odahajolás a másikhoz, nem leereszkedés, hanem odahajolás. És hogy erre hívnám most mindannyiunkat, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy hogy esetleg van-e olyan terület, ahogy a igéhirdetésben hallottuk, hogy Isten fölhozza az ő napját a jókra és a gonoszokra is. Mi azért megválogattánk, hogy hova süssön a nap. Azt hiszem, biztos ti is kertek már bal lábbal. Nekem múlt hét egyik nap volt ilyen, mikor a feleségem tartotta bennem a lelket. Na, hogyha akkor én döntöttem volna, hogy hova süt a nap, akkor nagyon sötét lett volna. De hogy így alátottan, egyfajta bűnbánattal vizsgáljuk a szívünket, ahogy Dávid is kéri, hogy Uram, vizsgáld a szívet, és mutasd meg, van nálam a gonoszságnak bármilyen útja, és vezess engem az örökké valóság után. Hogy így vizsgáljuk a szívünket, hogy mi is gyakoroljuk ezt a kegyelmet, ott van az életünkben, adunk neki teret. Töltsünk ezzel is egy pár percet, hogy így hagyjuk, hogy valljuk meg, ahol védkeztünk, és engedjük be Isten kegyelmét, hogy ő élő vizek forrásává tegye a szívünket.
Teljességgel érted meg ezt a lehajlást is. Segíts! Gyakorlatba beszéljen te, Urat, és gyakorlatba tudjak
Jézuson megmutattál, amit te fiad Jézus által lehetővé tettél. Köszönjük, hogy te vagy az a nagy király, aki az adott szolgának minden adósságát elengedte. És köszönjük, hogy valóban szabadok lehetünk, hogy ha bármit is teszünk, érted, nem azért kell tenni, hogy te jobban szeress minket, vagy hogy neked jobban megfeleljünk, hanem lehetünk szabadok arra, hogy kifejezzük azt, hogy hálásak vagyunk, hogy szeretünk téged. És olyan hihetetlen ebbe belegondolni, hogy semmit nem tudunk tenni, amitől kevésbé szeretnél minket, és semmi olyat nem tudunk tenni, amitől jobban szeretnél minket. Köszönjük, hogy te mindent megadtál, ami a kegyes élethez szükséges, és kérünk arra, hogy hagyj menjünk innen tovább a te lelkeddel. Hagyj tudjunk naponta belőled meríteni, veled betöltekezni, hogy ahogy te hozzánk kegyelemmel lehajoltál, és ezzel a kegyelemmel tudjunk mások felé menni ebben a sötét és szomjazó világban. Köszönjük a gyülekezeteket, a délpesti régióban. kérünk minden egyes gyülekezetért, hogy növekedjen a te ismeretedben, a te szeretetedben és a te kegyelmedben. Köszönjük ezt az estét is, hogy együtt tölthettük, hogy a te tested, a Krisztus teste egy kicsit jobban láthatóvá válhatott itt ma este. És azért dicsérünk téged is, és köszönjük a te kegyelmedet, amit adtál nekünk. Amen.
Amen.
Nagyon köszönjük még egyszer a hirdetés. Nagyon köszönjük és örülünk, hogy itt voltatok. Hátul találtok mindenféle rákcsákat, üdítőket, úgyhogy láttam, hogy nagyon jó beszélgetések alakultak ki. Bátorítalak, hogy nyugodtan még maradjatok itt, élvezzétek, egyetek igyatok egy kicsit. Akik autóval jöttek, azok...